Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM áfa igazgatója. Témánk a vidacsomag. Elsőként fejtsük is fel ezt a rövidítést, miről van szó pontosan. Nézzük meg, hogy angolul mit jelent, és mit jelent magyarul.
A VIDA az a VAT in Digital Age-nek a rövidítése, ami azért érdekesség, ma VAT az is egy önmagában egy rövidítés, ez a Value Added Tax-nek a rövidítése, tehát rövidítésnek a rövidítése VAT in Digital Tax, vagyis rövidítve VIDA csomag. Ez, amiről fogunk ma beszélni.
Magyarul mit jelent?
Igazából, ha szó szerint lefordítjuk, akkor az áfa a digitális korban. Talán ez lenne a legmegfelelőbb fordítás.
Hol jelenik meg ez a cégeknél?
Ugye alapvetően jelenleg még sehogyan, hiszen az ECOFIN november 5-én egyezett meg abban, hogy ezt a csomagot egyáltalán többszörű módosítás után elfogadják. Tehát a következő lépés itt a parlamenti, tehát az Európai Parlamenti Tanácsi jóváhagyás. Ugye ez politikai alkú már megvolt, politikai egyetértés ebben a témában már megvolt. Hát mondhatjuk azt, hogy ez szinte már formalitás. És hogyha ez EU-s szintű jogszabályá válik, akkor a következő lépés ezeknek a szabályoknak a hazai implementáció átültetése a magyar jogban, és onnantól kezdve már a magyar szabályokban is lehet látni. Közvetlenül jelenleg még nem érinti a vállalkozásokat, hiszen még nincs is jogszabályára vonatkozóan, viszont van egy, talán egy több mint egy évtizeden keresztül történő implementációs folyamat, különböző szabályok, különböző időpontokban lépnek hatályba, és ezekre érdemes felkészülni nem csak a magyar vállalkozásoknak, hanem külföldi vállalkozásoknak, amelyek Magyarországon végeznek tevékenységet, vagy bárhol az EU-ban.
De mégis egy kicsit közelebb lépve ehhez, még mielőtt az implementáció szakaszról beszélgetnénk, a gyakorlatban ez miként befolyásolja majd a cégeknek a működését, vagy az áfával kapcsolatos teendőket, hiszen ugye az áfa az benne van a szóban, az mindenkinek érthető. De miről van szó gyakorlatban?
A VIDA csomag három jól elkülöníthető pillérre épül, és attól függően, hogy melyik pillérről beszélünk, ugye a hatása a különböző vállalkozásokra más és más. És itt érdemes végigvenni ezeket a pilléreket, akár kezdhetnénk is az elsővel. Az első a platformokra vonatkozó szabályozás. Egyébként ez volt az a szabályozás, ami a tervezetben a legtöbb vitát okozott, tehát kétszer megakadályozta az észt küldöttség azt, hogy ebből egy egyetértés legyen, de végül is megállapodtak a tagállamok. És akkor nézzük meg, hogy ez az első pillérnek mi is a célja, milyen volt az eredeti csomag javaslat, és mi lett belőle. Ugye a köztudat, hogy a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás, illetve a különböző személyszállítási szolgáltatások, azok legtöbb esetben egy platformon keresztül kerülnek értékesítésre. Gondolom nem mondok nagy újdonságot, azt mondjuk, hogy például Airbnb meg Booking, illetve különböző taxitársaságok, a Uber például ilyen. Tehát itt a struktúra jellemzően úgy néz ki, hogy mondjuk az Airbnb kapcsán van egy szálláshely adó, és jogilag az a szálláshely adó van jogi, közvetlen jogi kapcsolatban a vendéggel. A portál, ugye a szálláshely adó portál, az csak közvetíti ezt a tevékenységet a vendég és a szállásadó között. Értelemszerűen jelenleg a számlázás is úgy történik, hogy a szállásadó közvetlenül a vendégnek számláz, és a szállás közvetítő portáltól egyfajta közvetítési díjat, közvetítési szolgáltatást vesz igénybe, és erről kap egy közvetítési díjról szóló számlát. Ez még akkor is így van, hogyha ez a portál beszedi ezeket az ellenértékeket is a vendégtől, és ő továbbítja a szállásadónak. Na most ebben lesz egy változás. A változás értelmében ugye a főszabály az lesz, hogy az áfa tekintetében, és hogy hangsúlyozódom csak az áfa tekintetében, úgy kell majd tekinteni, hogy a szálláshelyadó az a platformnak fog számlázni, és a platform fog számlázni közvetlenül a vendégnek. Ugye mi ennek a célja? A versenysemlegesség, tehát hogy amikor a vendégnek számláz a platform, akkor véletlenül áfával fog számlázni mindenképpen, és ugyanabban a kategóriában fog kerülni, mint olyan szállodák, amelyek ugye vagy be kell jelentkezni az áfa alá, vagy túlteljesztették a aranymentesség összeghatárt. Ugye ez volt az eredeti szándék. Tehát lényegében a számlázás menete az úgy néznek ki majd, hogy a szállásadó a platform felé, a platform pedig a vendég felé, és hangsúlyozódó a jogi kapcsolat az nem változik, itt csak is kizárólag a számlázás az áfa tekintetében innen néznének ki a tranzakciók. Ugye legalábbis ez volt az eredeti terv.
Ehhez képest változott az, amit végül is elfogadott 2024. november 5-én az ECOFIN?
Így van, tehát ugye, ahogy mondtam is, ez nagyon ellentmondásos volt ez a terv, és többször megakadályoztak, hogy létrejön a politikai alkú. És a végeredményben, bár ez a főszabály, a javaslat lehetővé teszi a tagállamok azt, hogy ne alkalmazzák ezeket a szabályokat különböző csoportokra. És itt két kézenfekvő csoport van. Az egyik az a csoport, amikor a szálláshelyadó áfaalany rendelkezik adószámmal, és ezt az adószámot közli a portál felé. De ebben az esetben, ha ez így történik, akkor a számlázás továbbiakban is közvetlenül a szállásadó és a vendég között jön létre, már amennyiben az adott tagállam ezt a lehetőséget elfogadja. Ugye ez egy szabályozási lehetőség a tagállamok számára, hogy ezt vagy belerakják a saját szabályozásukba, vagy sem. A másik ilyen kivétel lesz az alanyi adómentességet választó szállásadóknak. Tehát ők adóalanyok, de áfát nem fizetnek. Ők ezt tudják igazolni a platform felé, hogy ők adóalanyok és alanyi adómentességet választottak, akkor szintén, amennyiben az adott tagállamnak a szabályozás ezt lehetővé teszi, akkor nem vesznek részekben a vélelmezett értékesítési láncban. Tehát továbbra is a számlázás menete az úgy nézni ki, hogy a szálláshelyadó közvetlenül a vendégnek számláz, és a platform csupán a közvetítési díjat fog számlázni a felek felé.
Csak a szállásadókra vonatkozna, illetve a platform szolgáltatókra ez a vida csomag, vagy pedig ez csak egy példa volt most, amelyen keresztül szemléltettük, hogy mi fog történni?
Ez egy példa volt az első pillérre, tehát ez egy igen nagy szabályozási csomag. Az első pillér a szálláshelyadónkon kívül még a személyszállítási szolgáltatásokat nyújtóknak, hát gondoljuk itt a taxisokra és überesekre, fog vonatkozni hasonlóképpen, tehát hasonló szabályozás fog vonatkozni erre is.
Hogyha az ügyfél a felhasználó oldaláról nézzük, akkor ez nem fogja megdrágítani a szolgáltatást?
Ez azért nehéz erről, vagy korai erről beszélni, mert még nem tudjuk azt, hogy például konkrétan Magyarországon milyen szabályozást vezeti be a magyar kormány. Itt lehetőség van arra, hogy ebből a kötelező, vagy csak részben kötelező szabályozásból kivonja magát. Ha alkalmazza is, ugye ebben az esetben, hogyha alanyimentes valaki, egy szálláshelyadó, és nyilatkozik a portál felé, hogy ő alanyimentes, akkor ugye az ő ugyanúgy fog vonatkozni, tehát lényegében nem változik az ő számlázása a vendég felé, tehát tovább is alanyimentesként tudja számlázni ezeket az éjszakákat, vendég éjszakákat. Amennyiben magyar kormány nem vezeti be ezt a kivételt, akkor ebben az esetben viszont valóban megdrágíthatja az Airbnb szolgáltatást, viszont ez azzal az előnnyel is jár a szállodák számára, hogy hasonló szabályozás fog vonatkozni az Airbnb-re és a szállodákra, és ezzel egyfajta versenyelőny, amit a kis vállalkozók élvezték a szállodák számára, ez még meg fog szűnni.
Említettük azt, hogy ugye több pillér van, három pillér egész konkrétan, most részben az elsőt elég részletesen taglaltuk. Nézzük a másik két pillért, tehát mi ennek a vida csomagnak a másik két pillére?
Ugye a másik pillér az elektronikus számlázás és a digitális adatszolgáltatás, így lehetne talán legjobban fordítani, a Digital Reporting Requirement, vagy rövidítve a DRR szabályozást. És itt rögtön az elején érdemes leszögezni, mi is a különbség az elektronikus számlázás és az adatszolgáltatás között. Ugye Magyarország konkrétan 2018-ban vezette be az online adatszolgáltatási kötelezettséget minden számla kibocsátó esetében, hogy először csak bizonyos számlákra vonatkozott, majd ezt kiterjesztették minden számlára. ritka kivételektől eltekintve. Ugye ez az online odaszolgáltatási kötelezettséghez vonatkozik mindenféle számlákra, az elektronikus számlákra, a papír alapú számlákra, még a nyomtatvány útján kibocsátott úgynevezett számlatömbös számlákra is vonatkozik az online számlatási kötelezettség. Ugye ezzel szemben az elektronikus számla az a számla megjelenítésének egyik formája. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen számlák vannak, akkor mondhatjuk azt, hogy van az elektronikus számla, van a papíralapú számla, a számlázó program útján kibocsátott papíralapú számla, van a nyomtatvány útján kibocsátott számla, ez a számlatömbös számlának is hívjuk. És akkor van egy olyan forma is, amikor a XML számla, tehát maga az online számladatszolgáltatás kvázi számlaként funkcionál a vevő részére. Az utóbbi esetben az eladó nem is kell, az eladóknak nem is kell küldeni semmit a vevőnek, hanem az adatszolgáltatás, amit ő küldi be a NAV-hoz, ez letölthető a vevő számára, és lényegében ő ezzel az adatszolgáltatással, az adatokkal gazdálkodik. Megjegyzem, hogy nagyon sok országban pont ez a szabályozás, vagy ehhez hasonló szabályozás van érvényben, vagy hamarosan érvényben lép, például Németországban. Ők ugye elektronikus számlának hívják ezt, és beküldik ezeket az adatokat egy központi tárba, ott validálják ezeket az adatokat, és később a vevő letöltheti ezeket az adatokat egy központi kormányzat által működtetett tárból, adattárból. Most látszik ez a különbség a elektronikus számla és a digitális vagy online adatszolgáltatás, vagy elektronikus adatszolgáltatás között. Most a jelenlegi szabályozás szerint nem lehet kötelezővé tenni az elektronikus számlázást, tehát erről különböző derogációkat kell kérni az Európai Bizottságtól, illetve beleegyezéshez kapcsolják az elektronikus számlázást. Ugye ez megszűnik a jövőben, a VIDA csomagnak a második pillére lehetővé teszi azt, hogy a tagállamok akár kötelezővé tehessék a B2B vonatkozásba az elektronikus számlázás. Egyébként Németországban jelezte is, hogy 2025-től kötelező is teszik, és az elektronikus számla fogalma is meg fog változni. Ugye jelenleg az elektronikus számla fogalmához nem szükséges a strukturált forma. A strukturált alatt azt értjük, hogy a gép-gép kapcsolatra és olvasható módon megjelenítő számla, tehát magyarul az XML módon vagy XML formátumba. Ahhoz, hogy valami elektronikus számlának minősül, nem szükséges az, hogy XML formátum is kapcsolódjon hozzá, ezt nevezik a strukturált számlának. Most a jövőben az elektronikus számla fogalma is meg fog változni, tehát az fog minősülni elektronikus számlának, ami kifejezetten strukturált, megfelelő adatstruktúrával rendelkezik, és nem elegendő csak az, hogy elektronikus formát ölt. Kötelezővé válik majd az elektronikus számla kibocsátása minden egyes közösségen belüli ügylet kapcsán, tehát közösségen belül értékesítések esetén kötelező lesz az elektronikus számla kibocsátás. Erre lesz egy 10 napos határidő, és külön kötelezettségként megjelenik, hogy ezen számlákhoz kapcsolódó adatszolgáltatás, online adatszolgáltatás, elektronikus adatszolgáltatás. Az, hogy milyen formában fog megjelenni ez az adatszolgáltatás, ugye egyrészt van egy úgynevezett európai számla, elektronikus számla standard, másrészt ugye tudjuk, hogy nagyon sok tagállam bevezették már saját standardeket, és ugye egy ideig lesz egy átmeneti rendelkezés, aminek folytán ezek a standardek tovább is élhetnek. Ami viszont lényeges, hogy a közösségen belüli ügyletekre vonatkozóan, ugye ez egyetlen olyan ügylet, ahol a NAV nem lát rá egyenlőre a számlákra, hát rálát az importokra, rálát a közösségen belüli értékesítésekre, vagy a belföldi értékesítésekre, és amire nem lát rá, az lényegében a közösségen belüli termékbeszerzés, közösségen belüli igénybe vett szolgáltatás nyújtás, és a harmadik országból származó szolgáltatás igénybevétel. Ugye itt azzal, hogy kötelezővé teszik a közösségen belüli ügyletekre az elektronikus számlázást, kapásból a közösségen belüli beszerzésekre és a közösségen belüli igénybe vett szolgáltatásokra, és rá fog látni a NAV, vagy azonnal, vagy szinte azonnal, és így módon az összesítő nyilatkozat, az A60-as formanyomtatvány az ugye szükségtelenné válik ennek folytán.
Lényegében akkor mindenkit felsoroltunk, akiket érint majd a vidacsomag?
Ez volt a második pillér, és akkor a harmadik pillér az, ami még hátra van, hiszen ott is vannak változások, és ahogy látszik is, ezek jól elkülöníthető pillérek, tehát az első pillér az a platform szolgáltatókra vonatkozik, kifejezetten a szálláshelyadó és a személyszállítás kapcsán, a második a közösségen belüli kereskedelemre és az elektronikus szolgáltatásokra, és a harmadik az pedig a egyszerűsítésekre vonatkozik, egységes áfa regisztrációról szól a harmadik rész.
Ugye említettük azt, hogy 2025-től 2035-ig egy implementációs időszak lesz majd. Ez lényegében mit jelent? Tehát a cégek lesznek fokozatosan bevonva majd a körbe, vagy pedig tevékenység alapján lesznek majd fokozatosan bevonva ebbe a körbe. A 2035 az egy olyan céldátum, amikor mindenkit érinteni fog, aki a törvény által érintve van. Tehát mi ez az implementációs időszak?
Ugye ez csak annyit jelent, hogy különböző szabályok, különböző pillérek és különböző szabályok ezen pilléreken belül és különböző időpontokban lépnek hatályba, illetve van lehetőség arra, hogy a tagállamok meghosszabbíthassák bizonyos hazai szabályozásnak a hatályát, tehát ez lényegében jelenti a több fokozatos implementációt.
Mi a vidacsomag célja összességében?
A vidacsomag deklarációja a EU-n belüli kereskedelem hatékonyabbá tétele, az kifejezetten az online kereskedelem, vagy a web kereskedelemnek a azonos módon kezelése, mint az offline kereskedés. A elektronizáció, a digitalizáció szintén a célja a vidacsomagnak az egyszerűsítés, az adminisztratív terhek csökkentése és a természetesen a kiskapuk bezárása.
Kinek ad ez többletmunkát, és ki az, aki profitál belőle, és profitál-e a vevő, a felhasználó, a végfelhasználó, tehát az állampolgár belőle?
Hát mindenképpen költségek csökkenhetnek abban az esetben, hogyha az adott vállalkozás kész arra, hogy átálljon a digitális adatszolgáltatásra, vagy digitálisan elektronikus módon intézze a saját adóügyeit, kifejezetten a számlázásra is gondolva. Kifejezetten költségcsökkenése jár, hogy ugye egy EU-szerte, egy összeurópai szabályozásról van szó, tehát a nagy multinacionális vállalkozásoknak nem kell megfelelni 27 különböző szabályozásnak, hanem egy darab központi harmonizált szabályozásnak kell megfelelni. Ezek mindenképpen csökkentik a költségeket, és nagyon valószínű, hogy ezek a költségeket majd valamilyen szinten becsökkentik majd a végfelhasználók felé nyújtott termékek vagy szolgáltatások kárait is.
A magyar cégek boldogulnak azzal, hogy azokat az elveket, amelyeket a vidacsomag megfogalmaz, kitűz, beépítsék a tevékenységükbe?
Én úgy gondolom, igen. Tehát amikor azt a szabályozást nézzük, hogy 10 napon belül kötelező kibocsátani egy számlát, ugye nálunk legtöbb esetben 8 napon belül kötelező kibocsátani a számlát, az adatszolgáltatást azonnal kell teljesíteni. Tehát a magyar szabályozáshoz képest a nemzetközi rész az ennél kevésbé szigorúbb legtöbb esetben, hiszen egy olyan szabályozást kell bevezetni, ami nem csak a magyaroknak, hanem az egész többi országnak is jó. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy vannak ilyen tagállamok, mint Málta, ahol egyáltalán nem került bevezetésre semmilyen elektronikus számla, nekik ez sokkal nagyobb horderejű változást jelent, mint számunkra, hiszen Magyarországon egy jól ismert jogi intézmény az online számladaszolgáltatás.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Stankó Dániel, az RSM áfa igazgatója volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.